Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltárunk így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajléki. Gyülekezet, foglaljon helyet! Folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 425. dicséretünk első és második versét. A 425. dicséret így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved! Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet Isten igéjét, amint az írva található Mózes első könyvében, a 25. részben, a 19. verstől a fejezet végéig terjedő ige szakaszban. A megnevezett ige helyen, Mózes első könyvének 25. fejezetében, a 19. és azt követő versek alapján így szól hozzánk Isten igéje. Ezek pedig Izsáknak, az Ábrahám fiának nemzetségei. Ábrahám nemzé Izsákot. Izsák pedig 40 esztendős volt, mikor feleségül vette Rebekát, a Szíriából való Bétuelnek leányát, Mezopotámiából, a Szíriából való Lábánnak húgát. És könyörgött Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivel hogy magtalan volt, és az Úr meghallgatta őt, és teherbe esett Rebeka, az ő felesége. Tusakodtak pedig a fiak az ő méhében. Akkor mondta, ha így van, miért vagyok én így? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. És mondta az Úr ő neki, két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből, az egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. És beteltek az ő szülésének napjai, és íme kettősök voltak az ő méhében. És kijött az első. Vereses volt mindenestül szőrös, mint egy lazsnak. Azért nevezték a nevét Ézsaúnak. Aztán kijött az ő atyafia, kezével Ézsaú sarkába fogódva. Azért nevezték Jákobnak, Izsák pedig 60 esztendős volt, amikor ők megszülettek. És felnevekedtek a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt, Jákob pedig szelid ember, sátorban lakozó. Szerette pedig Izsák az Ézsaut, mert szája íze szerint való volt a vad. Rebeka pedig szerette Jákobot. Jákob egyszer valami főzelékfélét főzött, és Ézsau megjött elfáradva a mezőről. És mondta Ézsau Jákobnak, engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték a nevét Edomnak. Jákob pedig mondta, add el hát nekem azonnal a te első szülöttségedet. És mondta Ézsau, én halni járok, mire való nekem az én első szülöttségem? Mondta Jákob, esküdjél meg hát nekem azonnal. És megesküdt neki, és eladta az ő első szülöttségét Jákobnak. És akkor Jákob adott Ézsaúnak kenyeret és főtt lencsét. És evett és ivott. És felkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az első szülöttséget. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te formáltál bennünket. Neked köszönjük az életünket. Te hívtál bennünket elő, hogy éljünk a történetnek ezen a mostani pontján. Te adtad meg az életünknek az értelmét is, hogy keressünk téged, hogy felkészüljünk arra az életre, ami majd ezt követi az örök életre. Hogy ismerősek legyünk a te dolgaidban, és majd a jövendő országodban. Köszönjük, hogy így megalkottál bennünket, hogy ezek a dolgokkal tudunk foglalkozni. Köszönjük, hogy szellem erkölcsi lényért teremtettél bennünket, adtál nekünk jó érzéket, erkölcsi érzéket is, erről beszél a lelkiismeretünk, de adtál egy olyan érzéket is, hogy tudjuk, hogy vagy, hogy téged kereshetünk, és a mi lelkünkkel kitapogathatunk, és megtapasztalhatjuk, hogy megint közel vagy hozzánk. Mint ahogy voltak az életünknek már megtapasztalása, amiket megköszönünk, amikor nagyon közel éreztünk téged hozzánk. Amikor hozzád kiáltottunk, tudtuk, hogy a kiáltás eljutott hozzád, meghallgattad. Köszönjük, hogy megsegítettél. Sokszor, sokféleképpen. Ebbe az állandó megsegítő munkádat tartozott az is, hogy megőriztél bennünket, és erőt adtál, egészséget, hogy itt lehetünk, ezen a nyári istentiszteleten, és hallgathatjuk az igét. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket útjainkban is. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket a szeretteink között és a gyülekezetben. Ilyen most, mint a te gyülekezet, te tagjai szeretnénk kérni tőled az igét, üzenetet, szólj hozzánk. Taníts bennünket egy olyan üzenetre, amire éppen most nekünk szükségünk van. Kéréseik is vannak, Urunk. Először is a bűneinkről szeretnénk szabadulni, kérjük, hogy tisztítsd meg szívünket, lelkünket, a bűnbocsánatért könyörgünk, és megköszönjük az Úr Jézust, aki miatt, akiért, akinek az érdeméért jöhetünk hozzád, mert ő a bűnösök megváltója és barátja. Hozzád hozhatjuk a kéréseinkben a betegeinket, hogy legyen közel hozzájuk, gyógyítgasd őket, adj nekik testi-lelki felerősödést. Hozzád hozzuk családjainkat, a mi nyári programjainkat, terveinket, a gyerekeinket, attól, hogy pihenés legyen ez a családok számára. Eléd hozzuk, Urunk, a kirándulásunkat, amire készülünk, hogy a következő hétvégén add a te áldásaidat arra 3 napra, amikor együtt lehetünk a te nevedben. Imádkozunk a mi magyar népünkért, akik szétszórtságban élnek sok helyen ezen a világon. Tehát nem csak a hazánkban, hanem a határokon kívül levőkért is, add az ígét nekik, ígéddel kísért, vezesd őket. Kérjük, Urunk, az üldözött keresztjénekért szert szét ezen a világon, különösképpen a kopt keresztjénekért imádkozunk, akik a mártírság sorsában részesülnek, köszönjük, hogy adsz nekik lelki erőt, és nem tagadnak meg téged. Köszönjük, hogy él az ige, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Hadd legyen ez a korona a szemük előtt, hogy melletted maradhassanak és elnyerhessék azt. Kérünk ezekért a percekért, adj nekünk lelki figyelmet és értelmet, hogy megértsük, mit szólsz hozzánk. Mindezt kérjük, hogy megváltónak a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. A 196. dicséretet énekeljük. A 196. dicséretet ritkán szoktuk énekelni, egy rendületes, nagyon jó ének. Mivel rövidek a versek, 3 verset is énekelünk, így készülünk az ige hallgatására. Tehát a 196. dicséret 1., 2. és 3. versét énekeljük. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban, Mózes első könyvének 25. részében, a 22. versben. Túsakodtak pedig a fiak az ő méhében. Akkor mondta, ha így van, miért vagyok én így? Elment azért, hogy megkérdezze az urat. Kedves igehallgató gyülekezet, a két ige közül, az Ó és Új Szövetségi rész közül, ami a mai napra a vezérfonalunkban kínálkozik, az Ószövetségét választottam. Ezt a részt, amiben látunk egy gyermektelen házaspárt, és utána egy várandós anyát. A gyermektelen házaspár kérése, és utána egy várandós asszony kérdése. Először láthatjuk az egyiket, feljegyzést olvasunk arról, hogy Izsák, Ábrám fia, 40 éves volt, amikor feleséget kapott az úrtól, ő volt a Mezopotámiában való Rebeka. És azt olvassuk a következő versek egyikében, hogy 60 éves korában született meg a gyermekük, vagy születtek meg gyermekeik, hiszen ikrek születtek. Mit telte ez alatt a 20 esztendő alatt? Azért ez egy hosszú időszak egy házaspár életében, darabig reménykedtek, és utána pedig hát elmondhatták, hogy gyermektelen házaspár vagyunk. Egy 10-15 év után elmondhatták, hogy nézegették egymást, igen, mi gyermektelen házaspár vagyunk, az Úr nem adott gyermeket. Azonban nem telt el eseménytelenül, lelki események nélkül ez a 20 esztendő. Azt olvassuk, hogy könyörögtek az Úrhoz gyermekért. Pontosabban így olvassuk, hogy könyörgött Izsák az Úrhoz a feleségéért, mert ő magtalan volt, tehát ő nem tudott gyermeket szülni. Tehát 20 évig az Úr előtt volt Izsák ezzel a kérésével. Nagyon érdekes, hogy a héber kifejezés, héberül írták ezt, egy nagyon intenzív szót használ az könyörgésre. Egy buzgó Isten előtt való fohászkodás volt ez, amivel Isten elé járult Izsák, hogy ebben a nyomorúságában hallgassa meg őket. Majd erről később kicsit többet is mondok. A másik, ami érdekes, hogy vannak, akik úgy fordítják ezt a részt, hogy imádkozott, könyörgött Izsák az ő feleségével. És ez nem közömbös megjegyzés. És ez nagyon kedves és nagyon fontos. Tudnék, amikor valaki megkapja azt a társát, akit Isten rendelt ő neki, és Isten előtt is egybe kötik az életüket, akkor ők egy test és egy lélek lesznek, vagyis a lelki dolgokat együtt végzik. Tehát egy olyan lelki egység jön létre, amikor a lelki életüknek az eseményei az Úr előtt vannak közösen. És ez a fordítás nekem nagyon tetszik, tudnélik azt húzza alá, amit vala az Új Szövetségben így olvasunk, hogy a ti imádságaitok nem fognak meghiúsulni, hiszen a ti feleségetek örökös társatok az élet kegyelmében. Summa summarum, itt Izsáknak és Rebekának egy lelki belső közössége volt, és ők örökös társak voltak az Isten kegyelmében, és ezért ők együtt tudtak könyörögni ezért, hogy Isten áldja meg őket és adjon ő nekik gyermeket. Majd az igehirdetés és végén szeretném hozni azt, hogy a lelki életükben milyen magaslatok voltak. 20 év után Isten meghallgatta az ő imádságukat, és várandós lett Rebeka, és egyszerre ikreket várt. Hogy ez milyen nagy boldogság volt ez számukra. Azokban az örömben üröm is szokott vegyülni. Az ikrek, ezek az ifjak különös módon viselkedtek az anyamében. Olyannyira, hogy Rebeka kétségbe esve ezt a kérdést tette fel, hogy ha így van, miért vagyok én így? Ezt így fordította Károlin. Ha ilyen nehéz helyzet vagyok, akkor hogy is van az egész dolog? Mi az értelme az egésznek? Azt olvasok a Bibliában, hogy tusakodtak a fiak ő benne. Vagyis tomboltak, mintha veszekedtek volna. Rendetlenül viselkedtek. Ennek az a magyarázata, hogy vagy valami kicsit többet megtudunk, hogy mi történhetett ott az anyamében, abból a momentumból, vagy eseményből, hogy előbb megszületett Ézsau. És a Jákob pedig úgy jött ki, aki másodszorra született, hogy bele kapaszkodott a bátyának a sarkába, és húzta vissza. Mint hogyha azt mondta volna, hogy én akarok az első lenni, és ne te legyél az első. Tehát ez a tusakodás, ez már az anyamében is ott volt, hiszen később látjuk a római levél alapján is, hogy két egészen különböző zsánerű személyről van szó. Két egészen különböző személy, egyik hívő, másik egy hitetlen lesz. Ezt amikor látjuk az életüket, világosan kiderül majd. Most fogjuk olvasni ezeket a részeket, az Ézsau és a Jákobnak a történeteit holnap meg holnap után. Majd észreveszünk, hogy merőben különbözik ez a két ember, miután megszületik. Nem csak a külsőre néz, hogy Ézsau egy nagy darab szőrös, vörös, durva, kemény ember. A Jákob pedig egy kedves, simulékony, barátságos, lelki dolgokkal foglalkozó ember. Tehát nem csak a külső és sátorlakó. Nem csak a külső dolgokban különböznek egymástól, hanem lelkiekben is különböznek, az egyik hívő lesz, a másik meg hitetlen lesz. Milyen érdekes, hogy egy apától, egy anyától származó gyermekek is szétválnak az utak. Egyik fölfele megy, másik pedig lennmarad. Amint Jézus maga is mondja, hogy ketten lesznek egy ágyban, az egyik fölvétetik, másik ott hagyatik. Különböznek egymástól, mert két nép származik majd tőlük. Az egyik az Isten népe lesz, a másik pedig Isten népének az ellensége lesz. Az egyik a világ, másik a hívő népnek a megmutatása. Egyik az óember, másik az óember. Tűz és víz a kettő, tehát nem férnek össze az anya mélyben sem, és tusakodnak, és ez fáj Rebekának. Ez olyan rettenetes kínokat és fájdalmakat okoz ezt, hogy a magzatok tusakodnak, már ott is egyenetlenkednek, hogy egyszer nem tudja elviselni, és minek élek én, hát ezért imádkoztam, hát Isten megadta az kérésemet, de így adta, meg nem, ezt így nem gondoltam volna. És akkor elment, hogy megkérdezze az Urat. Mindebből, amit eddig elmondtam, láthatjuk, hogy ezek hívő emberek voltak. Ritka volt abban a világban, hogy igazi élő Isten hit jellemezte volna az embereket. Ezek hívő emberek voltak, mindketten imádkozó emberek. Mind a ketten hittek Istenben, mint teremtőben. Nem gondolták, hogy véletlenül állt elő az egész, és nem gondolták, hogy véletlenül gyermekünk lesz. Hogy egészen biztosan tudták, hogy Isten az életnek az ura. És őtőle van az, hogy most lesz gyermek, vagy nem lesz gyermek, és hogy ezek a gyermekek őtőle vannak. Hiszen Isten az életet teremti. 6 nap alatt megteremtett az eget és a földet, meg az első ember. De azóta is ez a kreáció kontinua. A folyamatos teremtés az áldon zajlik. Amikor egy élet jön a világra, akkor Isten, mint a kreátor, mint a teremtő, Isten cselekszik, és ő neki köszönhetünk minden egyes életet. Ez az élet titka Istennél van, a halál titka is Istennél van, hogy mikor hív el valakit az örökké valóságban. De az élet titka Istennél van. Ő az Isten, és ő benne hittek, amikor imádkoztak 20 évig, hittek Istenben, mint az apjuk is, és ugyanabban az Istenben hitt, az Ábrám is, hitték azt, hogy az, hogy Isten előhívja nem létezőket, mint létezőket. Ez keresztül húzza az egész lélekvándorlás különben, mert előtte nem léteztek. Tehát Isten a nem létezőket hívja életre, mint létezőket. Hogy Isten megtervezi, hogy legyenek, és akkor az szól, és lesznek. És közben a földi események történnek, a házas élet, de Istentől függ az, hogy mikor indul el egy élet. Ő benne hittek. Hív emberek voltak. Istentől várták a gyermek áldást. És volt érvelési alapjuk. Amikor Isten elé álltak és kérték őt, hogy adjon nekik gyermeket, akkor volt mire hivatkozni. Hiszen Ábrahámnak, Izsák apjának Isten elmondta azt, hogy Izsákon keresztül egy nagy nemzetség származik tőled. Egy akkora nemzetség származik tőled, annyi utódod lesz, mondta Isten Ábrahámnak, akiről énekeltünk is, ó Ábrahám ura, hadd áldjunk szent neved című énekben. Azt mondta Izsák apjának, hogy annyi néped lesz, olyan sok utódod lesz, amennyi csillag van az égen. És ez az Izsákon keresztül lesz. És most Izsáknak nincsen gyermeke, és azért az Úr elé tudnak állni, mert nem megígérted az édesapámnak, hogy én általam lesz az a nagy nép, Ábrahámnak az utódja, és most pedig már 20 év eltett, és még mindig nincsen gyermekünk. Uram, hallgass meg az én imádságom, az imádságunkat, mert Isten, amit megígér, az úgy van, Isten nem hazudik, Isten megbízható, Istenre rábízhatjuk az életünket. És ezzel az áldással számolhattak is, hiszen amikor ezt a Rebekát elbocsátották onnan a távoli vidékről, Mezopotámiából, a családja, az ő testvérei is azt mondták, hogy mi húgunk, szaporodjál és sokasodjál. Nagy népnek legyél az atya. Tehát ez is ott volt bennünk, majd az Ábrahámnak is megígérte, akkor ezzel az áldással bocsátottak bennünket az útra, és még mindig nincsen gyermek, és így telt ez a 20 esztendő. És láthatják és megtanulták egyrészt azt, hogy nem természetes dolog, hogy a gyermek születik. Hiszen vannak házas párok, ahol nem született gyermek, és hiába szerettek volna, nem adott Isten nekik gyermeket, és Istentől vártak, és mégse kaptak. Másrészt az ebből nyilvánvaló, hogy, és ezt a történetekből tudjuk, hogy Isten gyakran megpróbálja az a nőket, az anyákat, hogy mielőtt gyermekük születne, még jobban, még közelebb kerüljenek hozzá, és hogy tőle várják. Egyik legnagyobb próba az anyák életében, amikor nem születik gyermek, és imádkoznak, és Isten utána adja. Így Ábrahám feleségének, Sárának később adott gyermeket, így Rebekának is hosszú imádság után adott gyermeket, így a következő generációban Ráhelnek is hosszú idő után adott gyermeket. Tehát ezek hívő emberek voltak. És miután megszületett, miután megfogant a gyermek, és ott van a méhükben, és tusakodnak, akkor ebben a nehéz helyzetben, amikor megkeseredik a Rebeka a szívében, azt mondja, mi értelme az egésznek, akkor azt olvassuk, hogy elment, hogy megkérdezze az urat. Mint hívő ember ezt megtehette. Nagyon érdekes, hogy elment, hogy megkérdezze az urat, és választ kap, hogy mi is van itt ezzel a magzati állapottal. Ha ma elmennek, és az ultrahang vizsgálata sok mindent megállapítanak. Akkor elment és megkérdezte az urat, és sokkal többet kapott válaszként, mint egy ultrahang vizsgálat adna, hiszen nem csak a jelenre, az akkori állapotra kapott választ a kérdésében az úrtól, hanem azt is elmondta neki Isten, hogy két nemzetség származik tőled. Elmondta azt, hogy két nép válik ki majd a te belsődből, és az egyik a másik népnél erősebb lesz, és majd a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Mert Isten nem csak a jelent látja, hanem a jövőt is. Isten a jövendőnek az ura. És És amikor egy életet megformál, annak a jelen és a jövője és minden az ő kezében van. Olyan jó, hogy a szeretteinkkel kapcsolatban megkérdezhetjük az Urat, és egyben rá is bízhatjuk őket. Elment, hogy megkérdezze az Urat ebben a nehéz helyzetében. Mert neki fontos volt, hogy Istennek mi a válasza. Neki fontos volt, hogy Istennek mi a véleménye ez az egész házasságokról és a terhességéről. Mert számára Isten volt a legfőbb tanácsadó, és ezért elment, hogy megkérdezze az Urat. Mert ő neki volt bizalma megkérdezni az Urat, mert bizalmi kapcsolata volt Istennel, mert ő neki Isten nem csak teremtője volt, hanem megváltója is volt, aki a lelki szorultságaiban már eddig is segített, és bűneiből megmentette őt. Elment, hogy megkérdezze az Urat, mert tudta, hogy ő olyan választ ad, ami az örök életnek a beszéde, ami nem csak a jelenre, hanem a jövőre is vonatkozik. Elment, hogy megkérdezze az Urat. Ugye, testvér, te is azért jöttél most ide, hogy megkérdezd az Urat. És elmondhatod neki, ami nehéz, ami megfejthetetlen számodra, ami most szorongat, és amire nem tudnak az emberek választ adni, ami az Istené van elrejtve, és teljesen az ő hatalmában van. Ugye neked is van bizalmad a Teremtőhöz, a mindent irányító és mindent kontrolláló Istenhez oda menni. Ezért jöttél, hogy megkérdezz az Urat. Izgalmas még gondolni, hogy hogyan történt ez, hogy megkérdezte az Urat. Vagy hogyan is kérdezte ő meg az Urat. Külön kapcsolata volt ő neki, Istennel bement a csendes szobájába, és ott megkérdezte, hogy Uram, mi a te akaratod, és való a lelkében, a lelkiismeretében, a tudatában kikristályosodott az, hogy Istennek ez a szava. Vagy esetleg, mint hogy az Ószövetségben, amikor még nem volt Bibliájuk. Az Ószövetségben előfordult, hogy talán álom által válaszolt az Isten ő neki. Vagy talán más módon jelentette meg az ő akaratát. Azt mondják a rabbik, hogy esetleg a sökína, az Istennek a dicsősége jelentette meg. Summa-summarum elképzelhető, hogy amikor még nem volt Bibliája az embereknek, mi nekünk veszünk egy Bibliát és olvassuk, és megértjük az Isten akaratát. Akkor még nem volt a kezében Biblia, voltak már bibliai szövegek, hiszen az eddigi hívőknek a feljegyzései azok megvoltak, össze voltak gyűjtve, de nem az ő kezébe voltak, környomtatás nem volt. Meg hát agyagtáplákra írták ezeket a ősi bibliai szövegeket. De valahogy az Úr szavát megértette, mert neki fontos volt az Úr szava. Mi az Istennek a válasza nekem ebben a nehéz helyzetben? Hogy mire vagyok én, miért vagyok én, és hogy lesz ennek a folytatása? De azt is el tudom képzelni, és ez már közelebb áll hozzánk, hogy egyszerűen elment az apósához. Megkérdezte az öreg Ábrahámot, hogy most mi lesz velem, hogy ez egy olyan tombolás, amit ezek a gyerekek végeznek bennem, és nem tudom, túlélem-e. És hogy most Istennek mi a terve ezzel az egésszel. Hogy elment az apósához, Ábrahámhoz, és őt megkérdezte. Megtehette, hiszen még Ábrahám élt akkor. Sőt, amikor a fiak megszülettek, és 15 évesek voltak, csak akkor halt meg Ábrahám. Olyan késő vénységben hívta el az Úr őt magához. És Ábrám, mint az Isten embere, egy jó após volt, de mint Isten embere jó tanácsokat adhatott. Ő értett az embereknek a lelkihez, és mivel Isten embere volt, tudott jó tanácsokat adni. És olyan jó, hogyha van egy idősebb ember, vagy egy lelkileg érett ember a környezetünkben, vagy a családunkban, vagy ha mi olyanok vagyunk, akik, amikor valaki nehéz helyzetben jön hozzánk, tudunk megnyugtató jó tanácsot adni, hogy gyógyító a jelenlétünk, segítünk a másikon, vagy van ilyen ember, mint Ábrám ilyen volt, és elmentek hozzá, és megkérdezhették tőle, mi az Isten akarata. De ez több volt, Ábrámról azt mondja a Biblia, hogy ő proféta volt, és az azt jelenti, hogy Isten egy inspirált személye volt, vagyis Isten adott ő neki gondolatokat, Isten elmondta az ő akaratát, és talán innen tudta meg, kapta ezt a választ, amikor megkereste nyomorúságában az Urat. Elment, hogy megkeresse az Urat. Még egy variáció van, elképzelhető, hogy Melkisédekhez ment el, hiszen akkor élt ez a szent ember, a Melkisédek, akit Ábrám is ismert, aki egy különleges, egy rendkívüli embere volt Istennek. Tény az, hogy elment, hogy megkérdezze az Urat, mert ő neki fontos volt, hogy mit mond az Úr. Még helyileg is elképzelhető, azt mondják az írás magyarázók, volt egy Debír nevű város, ami azt jelenti, hogy a kijelentés esetleg ott találkozott valakivel, aki elmondta neki Isten akarata. Biztos, hogy Isten elmondta neki, hogy mi az akarata. Elment, hogy megkeresse az Isten akaratát. Ma mi úgy keressük meg az Isten akaratát, hogy eljövünk a templomba. Eljövünk ide, felzaklatottak a gondolataink, tele vagyunk megoldatlanságokkal, kérdésekkel, vagy talán nagyon nagy hála van a szívünkben, és nem tudjuk, hogy Isten mit akar velünk. Mi lesz a következő lépés? Eljövünk és keressük az Úr szavát. Mert amikor a Bibliát olvassuk, azt valaki magyarázza, amikor együtt vagyunk, ketten vagy hárman, az Úr is itt van különösképpen, és megjelenti nekünk az ő akaratát. Majd fogjuk énekelni, hogy megértettük a te akaratodat. És Isten annyira személyre szabva tudja elmondani, hogy kinek azt a választ adja, ami éppen szükség van. A lelkész nem tudja, a lelkész csak hirdeti. Elkértél az Istentől, imádságban elkértem, Uram, most miről beszéljek, és felkészültem, és elmondom. És ez az ige hirdetés csodája, hogy miközben hallgatjuk a prédikációt, és testvérek, egy életen keresztül hallgatjuk a prédikációt, és mindig az Isten szava szólalt meg, és innen tudjuk, hogy mi az ő akarata. Vagy a Biblia órán eljövünk, és együtt keressük, hogy mi az Istennek az akarata. Vagy elmegyünk egy olyan emberhez, aki ismeri jól az Úrnak a gondolkozását, és az igét, és elkérjük, hogy mi lehet az Istennek az akarata, és ő belül ad bizonyosságot, megértjük, mi nem vagyunk iránytű nélkül, mi tudjuk, hogy merre kell menni. Isten maga vezet bennünket, az ő szent lelkével vezet bennünket. Van Bibliánk, van lelkünk, olvassuk a Bibliát, és közben a lelkünk imádkozzon, és kérjük meg, hogy mi az Istennek az akarata. És így elment, hogy megkérdezze az Urat, és nem hiába ment el, és megkapta az Úrnak a válaszát, és bizony megnyugtató válasz is volt ez nyugtalanságában. És utána Isten segítségével ezt a két gyermeket világra is tudta hozni. Két egészséges fiú gyermeknek adott életet. Még csak annyit, hogy hol van ebben az egész részben az Úr Jézus? Hiszen van nekünk egy Ószövetségünk, amit olvasunk, és egyenrangú az Új Szövetséggel, legalábbis ugyanúgy a Szentírás. A Bibliánknak két része van, Ó és Új Szövetség, ez a mi Bibliánk. Az Ószövetségben 39 könyv van, és 27 az új van, de mind a kettő a mi Bibliánk. Ez nincs két Bibliánk, egy Bibliánk van, és az Ószövetségi könyveket ugyanaz a Szentlélek ihlette, ugyanaz az Atya állt fölötted, hol van Jézus? Tehát mi olvassuk az ószövetségi történeteket, de azt mondjuk, hogy ezek régi zsidó dolgok, hát most ezekkel foglalkozunk. Azért nem jó ez az érvelés, mert itt még a zsidóság nem is jelent meg. Csak később, amikor Jákob 12 fia lement Egyiptomba, ott jött létre Izrael. Itt meg Izrael sincs, itt a népek vannak. Itt az emberek vannak, mi vagyunk a sok bajunkkal, örömünkkel és nyomorúságunkkal, akik megkérdezzük az Urat, és ott van az Úr Jézus. Mert az Ószövetséget úgy olvasjuk, hogy ott volt az Úr Jézus. Ebben a részben ott látom, hogy ott van az Úr Jézus, hogy ebben a kis szakaszban háromszor előfordul az Úr neve. Az Úr a Jahve, vagy a Jehova, aki az Úr Jézusban nyilvánul meg. Tudnék, ez úgy történt, testvérek, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor az emberiséget odaadta a fiúnak. Az ő fiának, az Úr Jézusnak, hogy ő foglalkozzon velünk. Ő a mi szövetségesünk, ő a szövetségnek az Istene, ő a mi megváltunk. Az egész Ószövetség azt készítette elő, hogy majd eljön a megváltunk, a Jézus Krisztus. Az Új Szövetség arról beszél, hogy eljött a megváltunk, az Úr Jézus, és megváltott. Ma pedig abban a világban élünk, hogy ünnepeljük az Úr Jézus eljövetelét, és az ő tanítványa, és őt követjük. Tehát az Úr Jézus ott van az egész Ószövetség, amikor az Úrról olvasunk, Isten, amikor bajlakodott az emberekkel, mindig a Jézusban tette ezt. És amikor az emberek ellene szegültek az Úrnak, az Istennek, akkor a Jézusnak mondtak nemet, hiszen ő volt a szövetség kezese, ő volt a szövetség angyala, ő volt az, akivel Isten mindig megjelent. Ott volt az Úr az egész Ószövetségben. Tehát így is mondhatom, hogy az Úr Jézus megnyugtatta őt. Az Úr Jézus adott ő neki választ, és így még jobban magához kapcsolta őt. De még közelebb volt, a megértés az, ami történt velük, ami mondjuk feltevés, de egész biztos így volt. Tudnék, Izsák fölment Rebekával a Mória hegyére. Ez egy nagyon érdekes feltevés, és kizártnak tartom, hogy nem ment volna fel. Hiszen amikor Izsák még kisfiú volt, akkor volt az életének egy rendkívüli eseménye. És ezt hát persze, hogy megosztotta a feleségével. Ott éltek a Mória hegytől, nem messze. Hát itt voltunk, itt épített az apám azt az oltárt. Mert itt mondta az Úr, hogy engem meg kell áldozni, és már ott voltam az oltár tetején, és már az apám meg kellett volna, hogy jöjjön engem, hogy megáldozzon, és akkor az Úr angyala megfogta a kezét, és azt mondta, hogy ne tedd! És egy kos hangját hallottuk. A bokorban, a szarvánál fogva fönn akadt egy kos, és azt áldozták meg helyettem. Mert amikor kicsi fiú volt, akkor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy vedd a te egyszülöttedet, az Izsákot, és áldozd meg a Mória hegyén. És az öreg engedelmeskedett, arra gondolt, hogy Isten tudja, hogy miért. Ez egy mindennek ellen mond, de Isten mondta, hát én megyek, ő meg a halálból is fel tudja támasztani, mert hiszek ő benne. És Isten nem engedte, persze, hogy nem engedte, hogy ezt megtegye. De valakit meg kellett áldozni. Áldozatot be kellett mutatni. A bűnt meg kell büntetni. Ez az áldozatnak a lényege, de az Izsák helyett egy kost áldoztak meg. És közben Isten arra tanította őket, hogy majd eljön az Úr Jézus, és ő az, aki helyettetek meghal a kereszten. Vagyis a megváltás titkát ez a Izsák kis fiú korában megismerte. És együtt fölment a feleségével a Mória hegy tetejére, és beszélt neki a megváltásról. Nem kell félned a harag napjától, mert van helyettesed. Az Isten az ő bárányát elküldi, hogy legyen neked szabadítód. Így hát hitben egyek voltak. Hitben az Úr előtt éltek, és gyakran elmentek, hogy megkérdezzék az Urat. Így áldotta meg Isten az ő életüket. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 196. dicséretünk 6. versét. A 196. dicséret 6. verse így hangzik. Hála légyen te néked, hogy megjelentéd te magadat, hogy megértettük, Uram, a te akaratodat. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy eljöttünk hozzád, hogy kérjük, jelensd ki nekünk a te akaratodat. Saját értelmünk nem elegendő azonban, hogy ezt felfogjuk. Arra van szükségünk, hogy te adj nekünk kijelentést, hogy feltárd azokat a dolgokat, amik a te titkaid, de velünk kapcsolatosak. Köszönjük, hogy Te alakítottad, Te formáltad a életünket. Köszönjük, hogy a mi szeretteink élete is tőled van. Köszönjük, hogy lelki életet is formálsz bennünk. Köszönjük, hogyha vannak olyan társaink, akikkel együtt kereshetjük a Te akaratodat, ha nem a családban, akkor a gyülekezetben. Hát, hogy ilyen barátaink és ismerőseink legyenek, akik otthonosak a Te dolgaidban, hogy így lehessen számunkra a Te igéd iránytű, vezetés, bíztatás, biztos tanács. Így kísér bennünket az előttünk levő úton, vezess bennünket, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a csütörtöki bibliórát, szeretettel várjuk a testvéreket, 5 órakor tartjuk meg. Egy házasolandó párt hirdetek, szombaton 1 órakor Bedős Olivér és Rampasek Anikó testvéreink kötnek házasságot. Isten vigye teljesedésre szent szándékukat és áldja meg életüket. A hétvégén péntek, szombat, vasárnap táborba megyünk. A helyszín Kecskemét mellett az Emmaus ház, egy erdőben, gyönyörű környezetben, lelki programmal, testi-lelki pihenés lehetősége lesz ez. Ezzel kapcsolatban kérem a tábor résztvevőit, hogy az Isten tisztelet után pár percig maradjanak itt, hogy még az utolsó dolgokat is megbeszéljük. Még azt is elmondom, ha valaki szabadát tudja tenni magát, még van hely, lehet csatlakozni hozzánk. Mivel vasárnap délután vagy ebéd után ér véget a táborozásunk, a konferenciánk, ezért jövő vasárnap vendég igen hirdető prédikál, mind a szombati esküvőt, mind a vasárnapi istentiszteletet. Wiesinger Dániel, a Kispest központi gyülekezet beosztott lelkésze fogja végezni. Egy profán dolog, valaki itt hagyott egy szemüveget, hogyha a gazdája felismeri ezt a szép szemüveg tokot, és ezt a szemüveget akkor elviheti magával. Valakinek az ismerőse panaszkodik, hogy egy szép piros labda beesett a templomkertbe, az is átvehető. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 425. dicséretünk 3. és 4. versét. Majd a himnuszt fogjuk énekelni. A 425. dicséret 3. verse így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen.